egy hullámhosszon.
Keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, kit nekem szánt az ég.
Legyél te is velünk
egy hullámhosszon.
Sziasztok! Ez itt a Mária Rádió egy hullámhosszon műsora. Köszöntenek benneteket a műsorvezetők,
Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
A mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet az együttjárást összeegyeztetni a különböző közösségekben való élettel. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy mennyire fontos, hogy a szüleim és a barátaim is elfogadják a páromat.
Hogyan élhető meg közösségben a párkapcsolat, vagy akár a házas kapcsolat? Vendégeink Fogarasi András és Virág. Kérlek, mondjatok magatokról pár szót.
Jó estét kívánok, szervusztok! Fogarasi András vagyok, gyermekorvos.
Fogarasné Pusztai Virág, kertészmérnök.
13 éve vagyunk házasok, 6 gyermekünk van és Budapesten él.
5 évig jártunk együtt, mikor megismerkedtünk, én 17 éves voltam, András pedig...
23.
Virág mondta, hogy András, te már 23 éves voltál, mikor kezdődött ez a kapcsolat. De milyen tapasztalatokkal érkeztél ebbe a kapcsolatba?
Hát megmondom őszintén, hogy Virág volt az első lány, akinek komolyabban udvaroltam. Pontosabban az első lány, akivel együtt jártam. Tehát sok lány volt már előtte is, akik tetszettek, de ő volt az, akivel először együtt jártam.
Uh-huh. És erről mesélsz egy kicsit? Ez nagyon izgalmas, hogy miért vártál eddig, vagy hogy alakult ez az életedbe?
Az az igazság, hogy elég mozgalmas életem volt, nagyon sokféle programban vettem részt, a hitamos közösségünkkel is rengeteg program volt, amellett, ami a legtöbb szabadidőmet elvette, az, hogy sérült gyerekeknek szerveztünk évközben programokat, meg nyári táborokat, és tényleg sokat nyüzsögtem így közösségben. Valahogy volt bennem egy olyan, ez nem tudom mennyire volt tudatos vagy nem tudatos, hogy láttam több olyan barátomat, ismerősemet, hogy amikor elkezdett együtt járni valakivel, akkor onnantól egy kicsit megszűnt a közössége számára. Uh-huh. És lehet, hogy ez is egy kicsit visszatartott attól, hogy nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos.
Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit riasztott az, hogyha párja lesz az embernek, akkor a közösségekből valamilyen módon kikerül, vagy úgy érezted, hogy elszigetelődik talán?
Hogy túlságosan kikerül, uh-huh. Igen. Az, hogy nyilván valamennyire kikerül, az nyilván az életnek egy velejárója, de nekem nagyon sok olyan élményem volt, hogy teljesen megszűnt a barátai számára, vagy a közössége számára. Gondolok itt olyanra, hogy ha el is jött egy ilyen pár egy közösségi programra, akkor hiába voltak egy közösségbe, végig egymás kezét fogták, vagy nem is nagyon lehetett hozzájuk szólni. Uh-huh. Ez engem nagyon-nagyon zavart abban az időben.
És akkor mit tudtál csinálni? Kerestél egy olyan lányt, akin lehetőleg nem látszik, hogyha valakivel ismerkedik? Hogy lehet ezt átadni?
Ja, ez biztosan nem volt ilyen tudatos. Ez inkább csak egy magyarázat lehet arra, hogy csak 23 évesen kezdtem. Igen. Talán utólag, inkább utólag mondom, hogy ez egy magyarázat. Akkor biztos nem gondoltam ezt így végig.
Ennyire tudatosan végig?
Aha. Biztos nem, persze.
És milyen szituációkban volt még az számomra nagyon zavaró, hogy valaki kivonják magukat a közösségi forgalomból?
Hát egyrészt, ahogy említettem, mondjuk egy plébániai közösségben mondjuk van egy tábor, és akkor kis csoportos beszélgetés, ülünk körbe. Ahogy körbeülünk, akkor az a pár, akik együtt járnak, beülnek egymás mellé, és fogják egymás kezét. És akkor már úgy érzed, ahogy beszélgetünk, hogy már nem X-el vagy Y-nal beszélgetsz, aki majd hozzászól, hanem ők mint a kicsit külön lennének ott, és egy külön csoport lenne. Vagy volt, azt nem felejtem el, egy másik ilyen élményem, hogy egy nagyobb közössége, 60-70 ember voltunk együtt egy vitorlás túrán, és ott volt egy párocska, akik gyakorlatilag folyamatosan csak nyalták-falták egymást, nem is zavartatva azt, hogy ott van még 60 ember. És azt nem felejtem el, amikor az egyik srác aztán a nagy csoportból fogott egy nagy vödör vizet, és leöntötte őket egyszer csak. Tehát
kicsit jelen... téged zavart.
Úgyhogy nem csak engem zavart, igen. Jelezve azt, hogy nem csak ti vagytok akkor ott a világon, vagy legalábbis pontosabban nem csak kettesben vagytok most egy vitorlástúrán, hanem 60-asban, és hogy ez egy más helyzet.
Igen, nekem egy ilyen élményem van, hogy pont ilyen kis közösségben beszélgetünk, és akkor az a egymás mellett ülő pár, ahogy mondod, tényleg fogják egymás kezét, mielőtt megszólalnának, így egymásra néznek, így mosolyognak, és akkor az ember szinte zavarba jön, hogy most itt megtöri az ő aurájukat, vagy tehát, hogy
mint ha nem lenne önállóságuk, vagy önálló személyiség. egységük kicsit.
Igen, mert amikor társas játékozunk, akkor ők még muszáj egy csoportban lenniük, vagy bármit csinálunk, akkor ők egy emberként kell őket kezelni.
Igen, meg ez, hogy most azt mondjam szerinted? Hát tényleg, mint hogyha, ahogy mondod, hogy elvesztenék a önállóságukat. Igen, ez nekem is jellemző élményem.
És nagyon sokszor éreztem, hogy a közösség erre még rá is játszik, vagy rá is tesz egy lapáttal, tehát hogy
beskatujázza,
rögtön úgy kezeli őket. Ez egyébként zavart engem akkoriban nagyon, hogy nem volt meg ennek a kultúrája, hogy egy fiú meg egy lány csinál közösen egy programot, akkor őket már mindjárt elkönyvelik, hogy együtt járnak, és már rögtön csak együtt lehet őket megnézni valahova, vagy már úgy kell őket kezelni.
Kikészítik nekik a széket egyszerre
kétszer. Igen, igen.
És Virág, te hogy érkeztél ebbe a kapcsolatba? Te meg viszont 17 évesen még azért nagyon fiatal voltál.
Hát 16 éves koromig röplabdáztam versenyszerűen, és sérülés meg hát tanulmányi okok miatt is abba kellett hagynom, aminek végül az lett az eredménye, hogy második fél évében elég sokat jártunk rokizni, roki klubba, színházba, fiúkkal is ismerkedtem, tehát mindenféle ilyen lazább programokat csináltam a tanulás helyett, aminek meg is lett az eredménye, igen, meg is lett az eredménye. Ami hát végül is nem volt olyan nagy gond, mert hát második még nem számít sehova, de azért a nyár végén édesanyám elkapott, és úgy szolidan, finoman megfogalmazta, hogy hát jó lenne, hogyha egy kicsit most a tanulásra koncentrálnék, mert a harmadik az már komolyabb beszámít ugye a felvételiben. És én ezt meg is ígértem, hogy igen, most a tanulás lesz az első, és fiúkkal sem fogok ismerkedni, és roki klubba is majd szolidabban. Aztán szeptember végén megismerkedtem Andrással.
Hogy történt ez? Meséljetek erről. Hogy ismerkedtetek meg?
A Székesfehérvári vasútállomás.
Ez nem egy nagyon romantikus hely egyébként, a Székesfehérvári vasútállomás.
Igen, ez elég jól hangzik.
De a történet az romantikusabb volt. Onnan ismertük egymást, vagy az volt a közös pont, hogy Virág nővérével jártam együtt egyetemre. Virág nővérének udvarolt az egyik csoporttársam. Akkoriban én sokat dolgoztam önkéntesként a Speciális Olimpia nevű szervezetnek, ami sérült embereknek mindenféle sport eseményeket szervez. És éppen akkor 92. szeptemberében Fehérváron szerveztünk ilyen speciális olimpiát, és kerestem oda további önkénteseket segíteni, és Virágot nem ismertem, de az ő nővérét igen, és őt is hívtam, aki mondta, hogy nem tud jönni, de helyette elküldeni a húgát. És aztán hát a romantikus, vagy nem is tudom, a szép a történetben az volt, hogy nem ismertük egymást személyesen, és mondta Virág, hogy ő a Balatonról jön egy osztálykirándulásról, és akkor egy telefonba leírtuk egymásnak, hogy hogy nézzük ki, és megbeszéltük, hogy
ez
igen, hogy lesz majd a vasútállomáson, és akkor ott fogom őt várni.
És ezt fel tudjátok idézni, hogy kinek milyen volt a személy leírása?
Hát nekem hosszú hajam, barna, mondom, hátizsák a hátamon, és azt hiszem, pont a szemüvegről nem beszéltünk, és otthon is maradt a szemüvegem, és az Andrásnak ez utólag komoly dilemmát okozott, mert ő nem nagyon vágyott szemüveges barátnőre, és utólag kiderült, hogy én mégis szemüveges vagyok.
Hát hiába gondviselés, ott van minden szemüveg ott hagyásban. És András, te magadról milyen leírást adtál?
Szerintem a testmagasságomat adhattam meg azt, hogy szőkésbarna hajú vagyok. Ugye nagyon le kellett írnunk egymást, hiszen akkoriban nem volt még mobiltelefon, tehát nem volt az, hogy nagy egymásra csörgünk, meg én nem tudom, majd még egyeztetünk, hanem egy jó pár napra előre kellett pontosan.
De túl sokan nem szálltak le a Székesfehérvári vasútállomáson.
Igen, igen. Főleg nem egy 30 fős osztály egyik tagjaként, úgyhogy nem volt olyan nehéz megtalálni Virágot.
És akkor bemutatkoztatok egymásnak, kezet fogtatok, és
szerelem volt első látásra?
Én azt hiszem, hogy nekem igen. Igen. Tehát nekem inkább úgy mondanám, hogy elsőre biztos, hogy nagyon szimpatikus volt Virág, és akkor ott volt ez talán egy kétnapos program volt, már nem emlékszem pontosan, ez a rendezvény, ahol azért volt alkalmam azt megfigyelni, hogy ő mennyire közvetlen, mennyire jó kapcsolatteremtő, nagyon nagy szeretettel fordult a fogyatékos gyerekek iránt, ami nekem egy nagyon fontos szempont volt, mert addig életemnek az egyik legfontosabb eseménye vagy programja volt az, hogy a sérült emberekkel foglalkozhattam.
Tehát így egyből munka közben láttad Virágot, és akkor láttad, hogy milyen is ő.
Tulajdonképpen ez egy, most egy utólag, hogy beszélgetünk róla, ez egy nagyon nagy előny volt, hogy nem azt látom, hogy egy buliban hogy viselkedik, vagy nem azt látom, igen, hogy nem is tudom, egy
könyvtárba,
hogy ül, igen, így van. hanem az, hogy más emberekkel hogyan viselkedik. Ez egy sokkal jobb lehetőség volt arra, hogy lássam az ő igazi arcát.
És Virág, te hogy emlékezel? Mik voltak az első benyomásaid Andrásról?
Nekem azért egy kicsit olyan visszafogó volt az, hogy hát ő azért idősebb nálam jóval, hát 6 évvel legalábbis, de hogy nagyon tetszett, hogy összefogja a csapatot. De nekem is az volt szimpatikus, hogy összefogta ott a segítőket, ahogy fordult a gyerekekhez, meg hát tényleg úgy azért félszemmel figyeltem, hogy hát egy nálam idősebb, de szimpatikus fiatalember, de azért nem volt szerelem az első látásra, nekem az egy kicsit lassú folyamat.
És a székesfehérvári megálló után hova vid benneteket tovább ez a vonat?
A fővárosban, mert hogy ott élünk. Tulajdonképpen ismerjük a pontos dátumokat, mert számon tartjuk, hogy mikortól jártunk együtt, az október 11-e. Ez a rendezvény meg szeptember 20-valahányadikán volt, tehát azt lehet mondani, hogy rövid idő, 2-3 hét telt el az első találkozó és az együttjárás napja között, tehát azt gondolom, hogy a Virágnak nem is volt első, ez egy
nem is volt első
látása, de legalábbis elég hamar kezdtünk együtt járni. Igen, én kerestem aztán a kapcsolatot, tehát próbáltam újra találkozgatni Virággal.
Leinformáltad a nővéremet, ilyen egyszerűen.
Igen, a nővéreden keresztül.
Már családon belül voltál, tehát végül is.
Igen.
És mindig megjelent, hívtál valahol.
Mindig megjelent a misén, vagy utána mindig fölkísért a hegyre, gyalog fölmentünk, vagy tudta, hogy most mikor, hova megyek, és akkor tényleg úgy megjelent. Számomra mindig meglepetésszerűen, de hát ugye tudta, hogy én most hova megyek, mert a nővéremtől tudta, tehát azért volt egy kis hátsó segítés.
És mikortól lett ez neked gyanús, hogy azért az András mostanában, mintha gyakrabban megjelenik.
Hát azért elég hamar leesett azért a tantusz, azért ez elég feltűnő volt.
Mert úgy egyébként nem szokott felétek járni.
Most hát ugye így. A 9. kerületből lakott, én meg a 2. Hát azért az, hogy eléggé messze van egymástól. Úgy terveztük, hogy közösen megyünk október 11-én egy jókai klubba barátainkkal, egy jót táncolni, amikor is kiderült, hogy a többieknek, szinte mindegyiküknek valami közbe jött. Úgyhogy Moszkva téren azt tapasztaltuk, hogy ketten vagyunk, nem baj, mondjuk elmegyünk a jókai klubba, és fönt meg azt vettük észre, hogy rossz az időpont is, mert zárva van a jókai klub, tehát a Jóisten úgy szervezte a helyzetet és a szituációt, hogy mi kettesben maradtunk a normafán, és sétálgattunk, és a végén a busz megállóban András megkérdezte, hogy
mit is?
Azt kérdeztem tőle, hogy volna kedve velem járni, és mi lenne, ha még jobban megismernék egymást, és többet találkoznánk. És hát így kezdődött.
És erre te készültél egyébként? Tehát, hogy már benne volt a fejedben, hogy majd, ha kínálkozik az
alkalom? Én hamasítottam meg a dátumot.
Én zárattam be a jókai klubba.
Nem mondottad le a többieket.
Nem, hogy ezt így a bármilyen Isten.
Igen. Nem, azt gondolom, hogy tudatosan nem készültem. Tehát én szerelmes voltam akkor már Virágba. Valami olyan lehetett bennem, hogy beszélgetünk, és közben fogom érezni, hogy ő hogy érez. Uh-huh. És nyilván, hogy azt a pillanatot úgy éltem meg, hogy én is szimpatikus vagyok neki, és az itt egy ilyen komoly kérdéshez. Vagy egy...
uh-huh. Hú, és akkor már csak azt kell megkérdezni, hogy Virág mit feled?
Igen.
Egész egyszerű.
Hát, ha már ennyit meséltünk arról, hogy a székesfehérvári vasútállomáson ismerkedtünk meg, akkor talán legyen a szerelem volt a címszám.
Azt sem tudtuk, hogyan szeressünk, csak fogtuk egymást. Amíg gyöngött a szerelmünk, nem láttunk mást. De sem bírtad már a kalickát, miért maradnál? Hiszen minden szívnek szárnya van, s néha elszáll. A vonat nem vár, a sorompó áll. És a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindul már. És a szerelem vonatból nincs kiszállás. Mindig egy vonatban utaztunk indulástól. sem szállunk, míg az idő majd kiszámol. Néha egymás mellé kerültünk egy állomáson, s néha helyet kellett cserélnünk, hogy más beszálljon. A vonat nem vár, a sorongó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Amerre jár, nagy zaj csinál, ha néha csíp a füstje, ne sírjál. Te is felszállsz, helyet találsz, bár néhány ismeretlen arcot látsz, jó helyen jársz.
Beszélgetünk, hogy hogyan lehet jól alakítani a párkapcsolatot a különböző közösségekben.
És aztán később milyen volt a gimnáziumnál várni virágra egyetemista fejjel?
Nem volt könnyű, megmondom őszintén, hogy most 13 év házasság után ezt a közel 6 év korkülönbséget én egyáltalán nem érzem. De akkor ott 17 és 23 évesen nem volt könnyű. Tehát például sokszor éreztem azt, én virágot komolyabbnak vagy érettebbnek láttam a kortársainál, és pont ezért olyan furcsa volt állni egy, nem a gimnázium előtt, hanem azért legalább egy sarokra a gimnáziumtól. És látni, hogy jönnek ki a nem túl komoly gimnazisták, és tudtam, hogy ezek az osztálytársai annak a lánynak, akinek én udvarolok.
És Virág, neked milyen volt ez, hogy már egyetemista?
Nekem jó érzés volt.
Menő.
Hát nem is az, hogy menő, mert annyira nem ismerték az osztálytársaim András, tehát végülis tényleg nem nagyon találkoztak vele. Talán a Szallagavaton végülis jó volt, hogy nekem volt egy partnerem. Tehát nem kellett úgy keresni az amúgy is kevés fiúból álló osztályból. Igen, úgyhogy...
De hát ez már 2 évvel később volt a
Szallagavaton.
A későbbiekben milyen közegekben mozogtatok együtt? Milyen közösségekben találkoztatok? Hogy alakult az életetek, a közös életetek?
Elég hamar, talán egy éven belül Már egy hittancsoportba jártunk. Ez úgy alakult, hogy Virág akkoriban járt egy hittancsoportba, amihez nem kötődött olyan nagyon-nagyon erősen. Én a Tömő utcában jártam Karcsi bácsihoz, és épp akkoriban ott a Tömő utcában indult. Azt a korosztályt céloztam meg, ami Virág is tartozott. Uh-huh. És aztán szépen én is átkeveredtem ebbe a hittancsoportba.
Hogy nem.
És aztán így... Közös hittancsoportban jártunk, plusz a hittancsoport vezetőnk, egyben a közös lelki vezetőnk is lett, ami egy nagyon jó dolog volt, vagy nagyon...
Hát sok erőt adott,
sok
igen.
Erő.
Ez mondjuk annak
mit
is...
Mit Virág, ez a közös lelki vezető nektek?
Hát ugye én már jártam előtte is itt arra, mielőtt András megismertem volna, de az első áldozásra való felkészülésem az még éppen folyamatban volt, és Andrással ugye szeptemberben találkoztam, és a következő év tavaszán volt az első áldozásom, ami már végül is vele egy közös felkészülés volt, de utána, hogy bekapcsolódtunk ebbe a közös hittancsoportba, itt tényleg nagyon jó volt, hogy Karcsi bácsi a kapcsolatunkat is látja, és nagyon sok ötlettel, tanáccsal lát el minket. Főleg azt is mondva, hogy hát András, egy kicsit túl korán ismerted meg Virágot, mert ő még nagyon fiatal. Úgy érzem, hogy jó volt megfogadnunk a tanácsait, tehát nagyon, nagyon sokat kaptunk belőle.
Tudtok egy pár konkrétat is mondani? Mert többen kerestek minket ilyen kérdéssel, hogy ahogy mondtátok is, hogy kvázi túl korán találkoztak, tehát mondjuk egzisztenciálisan még nem tartanak ott, hogy összeházasodhatnak, vagy egyszerűen az életkoruk folytán, hogy akkor mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt a helyzetet valahogy megoldani.
Először talán arra én kitérnék, hogy attól, hogy én udvaroltam Virágnak, az még nem azt jelenti, hogy akkor ennek ellenére a végleges kapcsolatnak, és akkor biztos ő lesz a feleségem, és én leszek az ő férje. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi valahogy nagyon mélyen éreztük ezt, nem tudom ezt megmagyarázni racionálisan, de valahogy nagyon mélyen éreztük ezt az egymásnak teremtettség érzését, amit egyébként lehet, hogy minden pár érezted, lehet, hogy nincsen egyébként meg semmi különleges. Ugyanakkor Karcsi bácsitól, Futó Károly atyától olyan tanácsokat kaptunk, ami egyébként is jól rímelt arra a problémára, amiről az előbb beszélgettünk, hogy egy közösségben hogy lehet jól párkapcsolatban lenni. Tehát mondta azt, hogy nem kell minden nap találkozni, és nem kell éjjel-nappal együtt lenni, hanem inkább kevesebb találkozó, de mélyebb. Tehát olyan, amikor igazán figyelünk egymásra, amikor igazán mélyen beszélgetünk, ilyenek legyenek. Aztán a naplóírást javasolta, amit be is tartottunk.
Ugye András az egyetem egy részében, főleg a vége felé volt külföldön ösztöndíjakkal, töltöttünk el egymástól távolabb hónapokat is, és ez alatt egy-egy hasonló mintájú füzetben írogattunk, amit aztán a találkozásunk idején kicseréltünk, és a másik elolvasta, kijegyzetelte, és utána tudtunk beszélgetni róla, és így megmaradtak az élményeink, és néha mi most is jó ezeket újraolvasgatni.
Ma is írtak még ilyen naplót?
Hát András, hogyha elmegy egy konferenciára, vagy elutazik egy hétnél hosszabb időre, akkor igen, akkor szoktunk írni.
Tehát nem is annyira olyan típusú napló volt ez, hogy mi történt velem, hanem nagyon sok olyan eleme volt, hogy milyen érzések ragadtak meg, vagy milyen érzéseink voltak.
Mm-hmm.
Mik voltak a gondolataim, ilyen mélyebb szinten, és akkor ezt nagyon jó volt kicserélni, és megosztani egymással. Szerintem rengeteget segített abban, hogy mélyebben is jobban megismerjük egymást. Plusz nagyon sokat segített abban is, hogy jól kommunikáljunk, tehát hogy a kezdetektől volt ez, hogy egymás érzéseit is jól meg tudtuk ismerni.
Ebben van egy nagyfokú nyitottság, meg bizalom is, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos egy kapcsolatban, hogy azért ez tényleg már a mély szint, hogy érzéseket, gondolatokat leírni, tehát hogy ez nagyon jó, hogy már a kapcsolatoknak ebbe a korai szakaszában ez megvolt.
Mivel Virág volt az egyetlen lány, akivel én együtt jártam, én nem tudom, hogy hogyan lehet ezt másképp csinálni.
Nekem
igen, tehát, de nekem, vagy azt mondom, hogy mind a kettőnknek valahogy olyan volt, hogy félig mélyen nem is tudnánk csinálni. Tehát,
csak teljesen.
Most lehet, hogy könnyen beszélünk erről utólag, mert ha itt valamelyikünk egy nagyon csalódott volna, mondjuk az egyik visszaél a másiknak a bizalmába, akkor most nem ilyen könnyen mondanánk, hogy ez milyen jó volt, de így, hogy ez nem történt meg, és hogy kezdetektől nagy bizalom voltunk egymás iránt, így mondhatom, hogy ez nagyon jó volt, hogy így volt.
Meg sok mindenben közösen is gondolkodtunk, tehát azért eléggé hamar láttuk, hogy mondjuk mindegyikünk nagy családba gondolkozik, vagy a tisztaságról is hasonlóan gondolkoztunk, és a kérdés igazából a tisztasággal is az volt, hogy mettől meddig van az a tisztaság, tehát hogy hol húzzuk meg a határokat, és ez is olyan jó volt, hogy együtt alakítottuk ki, hogy amikor éreztük, hogy ez most az egyikünknek legalábbis előrébb ment, mint kellett volna, akkor a másik vette a lapot, és visszaléptünk, tehát voltak visszalépések a kapcsolatunkban.
De ugye konkrétan beszélni is tudtunk, tehát nem kellett mindenféle jelekkel jelezni, hogy ez így nem, vagy kitalálni, vagy megsértődni, vagy nem tudom, hogy megbántottnak mutatni magunkat, hanem úgy tudtuk ezt megbeszélni, ez egy nagyon jó dolog volt. Egészen olyan dolgokról beszélgettünk, én emlékszem már a kezdetektől, hogy nem csak arról, hogy mind a ketten például sok gyereket szeretnénk, hanem már arról beszélgettünk, hogy és mi lenne akkor, hogyha nem lehetne gyerekünk, de mégis sokat szeretnénk, és akkor biztos örökbe fogunk fogadni. Tehát, hogy olyan dolgokról beszéltünk, ami így utólag azt mondom, hogy hát még lehet, hogy idézőjelben túl mély is volt, vagy nem tudom, de valahogy így így vitte Jóisten minket ebben a kapcsolatban.
És nem kaptátok magatokat azon, hogy kivonjátok magatokat a közösség életből? Vagy erre tudatosan odafigyeltetek, hogyha erre olyan sor került, hogy elmegyüljetek?
Hát igen, tehát eleve ritkán találkoztunk, és azért az is legtöbbször közösségben volt, tehát vagy egy hittancsoportban, vagy egy színházba, operába, táncestéken, bálokon sokat jártunk bálozni, ugye. Tehát, hogy ritkán találkoztunk, de közösségben, és akkor láttuk, hogy a közösségben hogy viselkedik a másik, illetve amikor meg úgy éreztük, hogy most már túl sok a közösségi program, akkor tudtunk úgy dönteni, hogy most akár fölkirándulunk egyet a Nagyhideghegyre, vagy elmegyünk egy reggeli misére a Mátyás templomba, és annak is olyan szép hangulata volt, meg olyan élmény maradt.
Uh-huh. És akkor András, te is különösen figyeltél, hogy ebbe a közös hittancsoportotokba akkor nem egymás mellett ültetek, és nem fogtátok egymás kezét, hogy ez hogy volt?
Csoportos beszélgetéseknél másik csoportban van.
Szigorúan hátraadsz. Azt hiszem, hogy figyeltünk, de nem kellett erre görcsösen figyelni.
Tehát magától
hogy igen, úgy érzem, hogy lehet, hogy azért, mert régen annyira zavart, és ezért figyeltünk is rá, hogy ne forduljon elő, de nem, tehát nem kellett ehhez görcsösen ragaszkodni. Azt hiszem, hogy úgy, hogyha közösségben voltunk, de talán ez a mai napig így van, hogy ha többen beszélgetünk egyszerre, akkor valahogy szerencsés módon fontos az, hogy ahogy a másik mit mond, mármint nem a társam, hanem a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik mit mond.
Sőt, szeretünk külön csoportba is ülni pont azért, hogy utána meg tudjuk osztani, hogy mi volt a két csoportban.
Nem volt ilyen is példa.
És Virág, ez neked is természetes volt ez a viselkedés a közösségbe? Tehát ez nem csak Andrásnak volt a nőnökéje, hogy már pedig tényleg erre nagyon figyelni kell, hogy a közösségi programból ne csináljunk két személyes programot?
Én úgy gondolom, hogy igen. Én nem fogalmaztam meg ilyen radikálisan, mint András, de ugyanezeket gondoltam én is a közösségben való, vagy akár az utcán való csókolózásról is, tehát nem. Én úgy gondoltam, hogy ez nem jó.
És akkor az sem jelentett problémát, ha egy bulin másokkal táncol?
Nem, sőt, el is vártam tőle, hogy az olyan lányokat is fölkéri, akiknek esetleg nincs ott férfi partnerük, és akkor ott árulnák a petrezselyemet, tehát ez meg is beszéltük, hogy ez
jó is volt. Pont aki elvárás a Virágnak.
Ilyen karitasz munkákat is vállaltam.
Igen.
Kérdezett jó Virág, hogy hány lányt kell felkérnem, mielőtt veled táncolhatom. És tapasztaltátok egyébként a másik végletet is, mert azért én azt látom, hogy olyanok is, akik meg viszont úgy sem, mintha semmi közük nem lennének egymáshoz is. Az is nagyon zavaró, mert ugye az ember tudja, hogy hát ők egy pár, de mégis úgy csinálnak, mintha...
Vagy nem is tudja róluk, hogy egy pár, mert annyira nem foglalkoznak
egymással. Egy olyan pár volt, akiről teljesen meglepően derült ki, mondjuk
emlékszem, hogy kérdő,
hogy már másfél éve együtt járnak, és erről nem tudtunk, de ez egy olyan kuriózum volt, tehát azért nem volt ez jellemző szerint.
Igen, talán itt is az őszintesség a fontos, hogy ne terheljük meg a kapcsolatunkkal a közösséget, de hát azért az nyilván, ha van közünk egymáshoz, az nem kell titkolni se. Tehát
így van,
igen, hát mondjuk olyan szempontból, védekezés szempontjából azért jó, hogy pont amiatt, hogy amíg ismerkedsz, tehát az ismerkedés állapotában vagy, addig azért jó ezt kivárni, hogy többiek nem tudják, hogy ti együtt jártok, mert akkor könnyebb a nemet kimondani, ha mégsem ő az.
Tehát... Amiről beszéltünk, hogy beskatulja ez a közösség túl gyorsan, és akkor
tehát
már...
Tehát a kezdeti stádiumban azért jó, nem kell másfél évig ezt titkolni, de mondjuk azért az első hónapokban érdemes ezt úgy magunk részéről. Igen, mert könnyebb kimondani a nemet a közösség nyomása nélkül, hogy...
Igen, meg akkor talán az ember még a szívébe is úgy dédelgeti, nem? Meg ő se tudja, hogy mi lesz belőle, akkor valóban nem jó ezt így a többiek elé vinni. És mi az, amit ti kaptatok azáltal, hogy közösségben voltatok sokat együtt? Számával is volt, tehát akkor volt ez a közös munka, ugye? Tehát ez továbbra is ment együtt.
Igen, a sérült gyerekeket tanítottuk kosárlabdázni, az volt egy ilyen közös program. A hittancsoportunknak a nyári táborai, ahol közösen együtt voltunk, ezek voltak. Nekem nagyon sokat jelentettek, hogy láthattam azt, hogy Virág másokkal hogyan viselkedik, és nem csak azt láttam, hogy velem hogyan viselkedik, tehát ez nekem egy nagyon nagy plusz volt az ő megismerésében.
Most tartsunk pár perc szünetet, az egyik közös számotokkal fogjuk folytatni. Mi is lesz ez pontosan?
Nagyon szeretjük a Kaláka együttestől az Öreg legények című versnek a megzenésített változatát.
amíg meghagynak tisztemen, a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
mondja kempelem.
Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért ne búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.
Megállt, tud így antalom, míg a topánkát talpalom, nincs lánykérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
Se baj,
legyint rá kempelem,
csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen. A lánykérés már nem szokás, pénzbe kerül az áldomás, meg nyűgös ám a folytatás, barátom, mondja Tóbiás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
Sebo!
Legyint rá kempelem,
csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
Az élet így is elmegyen.
Ez itt a Magyar Rádió egy hullámhosszon műsora. A stúdióban Fogarasi Virág és András ül itt velünk, és arról beszélgetünk, hogy hogy lehet jól alakítani a párkapcsolatot a különböző közösségekben. András, Virág, meséltetek arról, hogy egyfajta kommunikációs csatorna volt az köztetek a távollétekben, hogy naplót vezettetek a gondolataitokról, az érzéseitekről, tehát nem pusztán a történésekről, és hogy még ilyen kényes témákat is, mint a testi kapcsolat, tudtatok egymásnak őszintén írni vagy beszélni. Tudnátok erről egy kicsit mesélni? Mert pont ez volt az előző adásunk témája, hogy nektek hogyan alakult a házasság előtti tisztaságotok.
Hát közös döntés volt mind a kettőnk részéről, hogy tisztán szeretnénk a házasságra készülni, főleg amiatt is, hogy tényleg ajándékok lehessünk egymásnak. És ez nagyon sokat segített az akkor kapható Noé által kiadott Én meg te egyelő mi könyv.
matematikai
képlet. De nagyon szépen véglépi akár csak az önismerettől a döntésig a témákat, és ez nagyon sokat segített, hogy mind a ketten megvettük a könyvet, és együtt olvastuk, és kijegyzeteltük, és ezeket a témákat is úgy feldolgoztuk, átbeszéltük, és így tisztában voltunk a rózsaszín köd jelentőségével is, hogy ugye ennek el kell múlnia ahhoz, hogy igazán lássuk a másik valóját.
Mert az, hogy az elején tisztáztuk, hogy tisztán szeretnénk menni a házasságba, ez ettől még önmagában nem volt egy ilyen egyszerű kérdés, mert a testi kapcsolatnak különböző fokozatai vannak, és azt éreztük, hogy ahogy megyünk előre a kapcsolatba, úgy megyünk előre a testi kapcsolatba is, és igazából, ha erről nem beszélgetünk, akkor ennek nem lesz egy megállása, és akkor a végén nem fogunk tisztán menni a házasságba, hiába is határoztuk el. Uh-huh. Úgyhogy volt konkrétan olyan, amikor megbeszéltük azt, hogy most akkor visszább lépünk a egymás szeretetének a testi kifejezésében is, ahhoz, hogy aztán tényleg tiszták tudjunk maradni.
Szóval történt a gyakorlatban ez a lassítás?
Tudatosan kezdtük keresni azokat a formákat, amivel inkább szavakkal, vagy kis ajándékozásokkal, vagy kedvességgel tudjuk kifejezni a szeretetünket. Ami később ugye a házasságban is nagyon jól jött. A házasságban is van olyan pillanat, amikor határt kell szabni a testi kapcsolatnak. Például a természetes családtervezés módszerén.
Vagy egyszerűen az élet határt szab neki mondjuk egy várandóság alatt. Volt például olyan, hogy direkt azért ültünk be valahol beszélgetni, és nem csak az utcán andalogtunk, hogy tényleg a beszélgetésben figyeljünk egymásra, mert az utcai séta az volt ott, és csak erőtérbe hozta volna inkább a testi kapcsolatot, és nem annyira egymásnak a mélyebb megismerését.
Vagy hogy például egy olyan helységben találkoztunk, a plébániának ilyen beszélgető termébe, ahol tudtuk, hogy tényleg a beszélgetés lesz a fontos, és nem András jött föl hozzánk, és mentünk el a szobába, ahol tudtuk, hogy sokkal nagyobb nehézséget okozna a beszélgetésre figyelni, mint egymásra.
Tehát nagyon erősen és tudatosan törekedtetek rá. És abban tudtok segíteni, hogy nektek mi volt a fő érv, amellett, hogy tényleg a tisztasággal meg kell várni a házasságot. Virág, mondtad, hogy ez leginkább, hogy ajándéknak lenni a házasságra.
Igen, mondjuk ezt én a szüleimtől hoztam, akik többször beszélgettek még kisebb, tehát 10 éves koromban velem erről, hogy hát milyen nagy ajándék volt az, hogy ők is 5 évig jártak együtt, tehát hogy ők is tisztán mentek a házasságba. Ott hangzott el, a családban hangzott el nálunk, hogy ajándéknak lenni a másiknak.
Uh-huh. Nekem mondjuk a legnagyobb érve az volt, hogy a kapcsolatunk azért egyáltalán nem biztos, hogy végleges kapcsolat. Uh-huh. Tehát hiába egyfelől éreztük azt, hogy amit mondtuk 2000-ek, hogy mi úgy érezzük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, másrészt meg azért tudtuk, hogy hát egyáltalán nem biztos, hogy végleges lesz ez a kapcsolat. Nekem ez egy nagyon fontos érv.
Illetve hát ugye még így is égető, tehát mindig sérül a szakításnál az ember, a fele, hogy lehetne
szóval kifejezni. Énéből egy rész kiszakad.
Énéből egy rész kiszakad, igen. Tehát amikor nagyon jól szemléltette múltkor egy előadáson a sógorom, ahogy 2 szívet összegém kapcsozott, és ugye egy párszor széttépte, hogy hát mi maradt azokból a papírszívekből. Ugyanez történik a mi lelkünkben is, hogy ha testileg túl közel kerülünk egymáshoz, és úgy szakítják szét, akkor sokkal nagyobb a szakadási rés, mint éppen csak a kézfogás, vagy esetleg már mondjuk 3 év után a csókig is eljött az ember, vagy ilyesmi, tehát hogy ennek a mélységei.
Egy újabb szám következik.
Nagyon szeretjük Síje Jenőtől az Új tavaszért című szerelmes dalt.
A fák lombja közt az őszre hánk vár, ölelj át 2 karoddal. Nézd a fák lombja közt az őszre hánk vár, ölelj át 2 karoddal. Míg szívemben itt ég a láng, és égbe száll ez a dal, nézd az út, ködbe víz, az éhűvös már, ölelj át 2 karoddal. Nézd az út, ködbe víz, az éhűvös már, ölelj át 2 karoddal. Új tavaszén, új énekén, új életén, az út közbe víz, az éhűvös
stúdióban Fogarasi Virág és András ül itt velünk, és arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet jól alakítani a párkapcsolatot a különböző közösségekben.
Eddig beszélgettünk a közösségi életről, most térjünk rá a családra. Ők hogy fogadták a másikat?
Nálam ez nem volt egy sima ügy. Ahogy Virág már említett, ő nem egy hívő családban nőtt fel, hanem kamaszkorában volt megtérő. És a szüleim, főleg édesapám számára nagyon féltett engem, és nagyon veszélyesnek látta, hogyha egy olyan kapcsolatba megyek bele, ahol a társam nem hívő családban nőtt fel. Talán azt érezhette, hogy ez a kapcsolat egyrészt nem lesz tartós, másrészt az, hogy Virág kamaszkorában megtért, és most vallásos, az lehet, hogy egy kicsit csak nekem szól, és nem biztos, hogy egy tartós Isten kapcsolat lesz, és nagyon féltett ettől. Ez ki is fejezte, tehát nem tartotta jónak, hogy Virágnak udvarlok, és ez bennem akkor annyi idős koromban nagyon erős feszültséget okozott. Ugye nagyon szeretem a szüleimet is, nagyon szeretem Virágot is, és azt éreztem, hogy a kettő együtt nem megy, vagy legalábbis valakit megbántok. Ha nem szeretem Virágot, akkor nyilván őt, hogyha megudvarolok neki, akkor meg a szüleimet.
És az édesapáddal milyen volt a kapcsolatod amúgy?
Nagyon jó kapcsolatom, nagyon szerettem őt, mert nagyon jó kapcsolatunk volt. Szüleim külföldön éltek akkor, emiatt személyesen jóval kevesebbet találkoztunk, de nagyon sokat beszélgettünk, telefonon leveleztünk is. Nagyon sokat kaptam mindig is a szüleimtől útmutatást, meg mindig is nagyon sok szeretetet, ezt éreztem.
Sőt, nagyon sokat beszéltél is a papádról, tehát
hozzá.
Igen, tehát nagyon pozitívan mesélt mindig a gyerekkori élményeiről, vagy a történelmet, vagy a művészet történetet tudta a papája magyarázni. Ezekről mindig nagyon pozitívan emlékszem én is.
És tényleg nagyon sok szeretetet kaptam mindkettőjétől mindig, és épp ezért volt nagyon fájdalmas ez a számomra akkor megoldhatatlan probléma, hogy lehet egyszerre megfelelni a szüleimnek, akiket nagyon szeretek, és annak a lánynak, akinek udvarlok, akiben szerelmes vagyok. És ahogy közeledett, ahogy telt az idő, és egyre szorosabb volt a kapcsolatunk, és éreztük mind a ketten, hogy közeledik már egy döntés felé, úgy nőtt bennem egyre inkább ez a feszültség, és az igazság, hogy nem tudtam megoldani. Volt egy pár hónap, amit külföldön töltöttem közel a szüleimhez, talán emiatt is, hogy akkor nagyon sokat beszélgettünk erről, hoztam egy olyan döntést, hogy nem fog menni ez a kapcsolat, és akkor szakítottunk is emiatt.
Tehát így tudtad ezt a feszültséget orvosan. És akkor hogy most itt ültök?
Mitől lett happy end?
Hogy lehetett feloldani ezt az iszonyatos konfliktust?
Nem volt könnyű. Mert hát itt szakítás az egy szakítás, tehát nincs utána. Én úgy éreztem legalábbis, hogy akkor most ezzel tényleg vége. Én tényleg komolyan vettem a szakítást, és nagyon fájó volt, de tudtam azt, hogy ha szakítás, akkor szakítás. Tehát utána nincs ilyen kicsit újrakezdünk, kicsit talán.
Még ilyen
igen, szóval ez a húzom, halasztom, nem. Tehát én komolyan vettem, és ez szerint próbáltam azon a nyáron, amikor András ugye külföldön volt, és jött ez az üzenet, hogy akkor vége a kapcsolatnak, hogy én igenis mentem akkor társaságokba, és tokai biciklitúra és egyéb fiús társaságokba is megjelentem, és próbáltam túltenni magam rajta, hát azért ez nem volt olyan egyszerű, de próbáltam ebből kilépni, és ezt a döntést elfogadni, míg nem András megjött a külföldről.
És ezt te tudtad, hogy mi volt ennek a döntésnek az oka? Tehát akkor András ezt mondta, hogy miért szakít veled?
Igen, azt tudom mondani, hogy végülis levélben tájékoztatott, hogy mi a konfliktus alapja, mi a helyzet, és én ezt szerint próbáltam őt komolyan venni.
Én meg azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen rögtön megbántam ezt, és most utólag azt gondolom, hogy ez kellett ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy vannak helyzetek, amikor egyszerre két felé nem lehet megfelelni. Tehát vannak olyan, az embernek olyan döntései az életben, amikor föl kell vállalni azt, hogy a döntéssel nem csak csupa pozitívum jár, hanem negatívum is. Tehát például az, hogy megbántok vele másokat. Úgyhogy én ezt rögtön megbántam, és szerettem volna visszacsinálni az eseményeket, amiben azért Virág szigorú volt, és ez nem ment olyan könnyen ez a visszacsinálás. Nekem ekkor rengeteget jelentett az, hogy volt néhány olyan barátom, akik ráadásul közös barátaink voltak még a hittancsoportból, akiktől én itt tanácsot kérhettem, és akik tanácsot adtak, és akik talán abban is segítettek, hogy Virágnak is
visszaadják
ezt a bizalmat, tehát hogy mi kommunikáljunk, illetőleg, hogy Virág is elhiggye, hogy nem úgy van az, hogy én hétfőn ezt mondom, kedden azt és szerdán, majd megint egy harmadikat fogok.
Kérdezzük meg Virágot, jó?
Hogy fogadtad?
Tehát egy szakítás, és akkor utána megjön, hogy mégis ez azért nem egy egyszerű helyzet.
Hát nem, és ilyen szempontból megint jó volt a közös lelki vezető. Mind a ketten mégis Karcsi bácsival külön-külön beszélgettünk, és azt mondta Karcsi bácsi, hogy most tartsunk egy fél év szünetet, és próbáljuk letenni a dolgokat, mindegyikünk önmagát újra megtalálni. És nagyon sokat segített az, hogy akkor tényleg csak a beszélgetésen volt a hangsúly, megbeszélni, hogy mi is okozta ezt a feszültséget Andrásba, és igazából tényleg jót tett a kapcsolatunknak az, hogy csak a kommunikáció fejlődött, ezáltal a bizalom újra megerősödött, és a nehéz dolgokról is tudtunk beszélni. Tehát elfelejtettük azt, ami korábban volt, hogy a szőnyeg alá söpörtünk dolgokat, amiről mondjuk nehéz volt, vagy vitatkozós helyzetek jöttek belőle. Megtanultunk a fájó dolgokról beszélni.
Ez a fél év, ez pontosan hogy teltetett? Hetente mondjuk kétszer-háromszor találkoztatok, és most szigorúan a problémák, a nehéz súlyú problémákról beszélünk.
Nem találkoztunk olyan sűrűn, szerintem inkább két hetente, vagy szóval tényleg ez a fél év, ez nagyon kevés találkozás volt. Amikor találkoztunk, akkor tényleg semleges helyen találkoztunk, és próbáltuk fölgöngyölíteni a fölmerült feszültséget és nehézségeket, és ez most a házasságunkban tényleg nagyon jól használható, hogy rövid időn belül a nehéz dolgokról is tudunk beszélgetni.
Tehát igaz lett az, amit az egyik közös barátunk mondott az egész történet hallatán, amikor még benne voltunk a közepébe, a mélyébe. Ő azt mondta, hogy jó Isten a görbe utakon is egyenesen ír. És most utólag pontosan érezzük, hogy ennek a megingásnak, a szakításnak, az újrakezdésnek, ennek az egésznek az a gyümölcse, hogy úgy tudtunk összeházasodni, hogy nem vittünk magunkkal, nem görgettünk magunkkal ki nem beszélt problémákat, vagy olyan problémákat, amin csak átléptünk volna, és ami esetleg később mérgezhette volna a kapcsolatunkat.
Házasság mikor következett be ezután, a fél év után?
Hát gyakorlatilag már utána...
Még egy fél év múlva.
Egy fél év elég. Tehát probléma, utána nem sokkal eljegyeztük egymást, igen, és aztán össze is házasodtunk.
És akkor András, jól értem, hogy... És akkor azt jól értem, hogy tehát egyfelől megtanultátok azt, hogy a különösen nehéz dolgokról is beszéljetek nyíltan, hogy ne okozzon ez még egy ilyen hullámot. És ha jól értem, akkor ez megerősített benneteket, hogy a másik tényleg az igazi, és mint érzékelem a szavaiból, hogy ez megerősített téged teljesen most már akkor a Virág melletti döntésben.
Igen. Lehet, hogy nagy szó rá, de mondjuk a beavatás szóval tudnám talán jellemezni, vagy az mint egy hasonlatot mondani, hogy valami ilyesmi érzés volt ez, hogy segített. Tehát utána azt éreztem, hogy viszont akkor már a döntésem az már teljes, vagy megingathatatlan, vagy atom biztos, igen, tehát az már nagyon, aztán már meg se álltunk a házasságig.
És milyen most Virágó kapcsolatod a apósoddal, András édesapjával?
Nagyon szép, tehát én sohasem haragudtam rá ebből a konfliktusból, ami kijött, az a kapcsolatunknak csak a javát szolgálta, és megerősített minket. És most is úgy gondolom, hogy ők is amiben tudnak segítenek, unokákkal kapcsolatosan, és tehát tényleg rendeződött.
Uh-huh. És azt hiszem, hogy mind a két irányban nagyon, nagyon szép szeretett kapcsolat van, ami azért is egy mérvadó dolog, mert édesapám, vagyis hát a szüleim az elég kritikusak, vagy elég szigorú emberek, és én látom, hogy nagyon jó feleségnek, és nagyon jó édesanyjának tartják Virágot, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép kapcsolat.
Tehát meglátták ők is most már igaziból Virágot a félelmeik után. Igen. De jó.
És ez jó, hogy nem sebekkel vagyunk ebben a kapcsolatban.
És Virág, a te családod mennyire tudta Andrást elfogadni? Nálatok ez mennyire ment simán?
Alapvetően elég zökkenőmentes volt. Hát azért őket is megviselte ez a szakítás, de ők elfogadták az én döntésemet.
És hogy alakult a közösségben a helyzetetek, vagy a szerepetek, miután összeházasodtatok? Megváltozott valami?
Hát alapvetően igen, mert eddig a hittancsoportban, ami mint közösség szerepelt elsősorban az életünkben, ott ugye még a társkeresés, a párkapcsolat kezelés volt a téma, és nekünk meg hát már igen, csak más irányú gondolataink voltak, nem beszélve az elfoglaltságunk is más lett. Tehát András ugye dolgozott már, hamar jött a baba nálunk, úgyhogy eléggé eltávolodtunk ilyen szempontból ettől a közösségtől, de alakult más családos közösség, ahova meg becsatlakoztunk. Uh-huh. És bár első pillanatra ijesztő volt mind a közösségnek is látni azt, hogy mi kikerülünk, meg nekünk is ezt megélni, hogy mások átalakulnak, igen, átalakulnak a folyamatok, de természetes és jónak éreztük, és hát most is a baráti társaságunk az e szerint alakul, hogy családban vagyunk, és családban élünk, és egymást segítjük.
Nagyon érdekes volt, amikor az első házasságok megköttettek a közösségben, akkor egy darabig az volt a szemlélet, hogy hát mint ami sem történt volna, hát ugyanúgy megy, fog minden tovább menni, hát néhányan már házasok, aztán már mások is házasok lesznek, és minden megy ugyanúgy, de nem így lett élnek, hanem hogy azáltal, hogy a házas embereknek egész más problémáik lettek, meg részben azáltal is, hogy azért el is költöztünk távolabbra egymástól. Nagyon hamar bomlott fel ez a csoport, vagy inkább úgy mondom, hogy a házasok nagyon hamar kikerültek belőle. És érdekes volt, hogy ez először feszültséget okozott, tehát a elsőre, amikor mondjuk egy házaspárnak kezdett kevésbé fontos lenni az a csoport, hiszen más problémái voltak, vagy más feladatai, akkor ezt a csoportban lévők úgy élték meg, hogy most ők nekik már nem is vagyunk mi fontosak, vagy most nem kilépnek ebből, vagy nem tudom, hogy felhordják az órukat, nem is tudom, hogy pontosan mit élhetek meg, de nagyon komoly feszültségeket okozott. Igen, aztán akik így érezték, ők is megházasodtak, és aztán látták.
És erről egyébként tudtatok beszélni? Tehát
akkor ott?
Volt egy beszélgetésünk erről a témáról.
Igen, azért ez nem volt feszültségmentes, de volt. Volt.
Nyilván már igen. A helyzet is feszültségteli, de akkor erről igen. Tudtok beszélni.
Igen. És aztán ez is lehet, hogy egy páran még akkor emlékszem, hogy indítottunk fiatalházasként egy ilyen fiatalházas kis csoportot, havonta egyszer összejöttünk, beszélgetünk témákról, és aztán ahogy születtek meg az első gyerekek, aztán az is úgy lecsendesedett, és mindenki.
Hát meg az ország különböző pontjaiba házasodtak ki.
Igen, vagy legalábbis a városokhoz. Úgyhogy aztán inkább mindenki egy kicsit a helyi közösségek felé lett nyitottabb, ahogy az élet ezt hozta. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez is az életnek a természetes rendje, és most sok gyerekes házasként pedig nagyon jól érezzük magunkat a közösségben, és nagyon jól be tudunk illeszkedni a plébánia közösségünkbe. Nyilván most is inkább a többi gyerekes családokkal van még erősen a kapcsolatunk, de nagyon szépen megvan.
De jó a régi hittanosokkal néha összefutni az ország különböző pontjain, és egymásnak örülni.
Tehát a kapcsolatok megmaradtak így.
Meg, csak hát ritkásabb.
De azt hiszem, hogy olyan közösség nélkül most se tudnánk elképzelni az életünket. Tehát hiába van 6 gyerek, ha csak magunknak lenne ez a 6 gyerek, és csak egymásnak élnénk, az valahogyan sokkal üresebb lenne, mint így, hogy van egy nagyon erős hálót a közösségben belül. Egy közösség, igen.
Egy elég intim közösség.
Igen.
És Virág, neked most mit ad a közösség? Hogy érzed, mi az, amiben segít téged, vagy titeket, a családotokat?
Hát ugye fiatal anyaként nagyon sokat segített a Baba Mama klubokkal való kapcsolat, ahol közös témákat beszéltünk át, akár gyereknevelés, akár párkapcsolat szintjén. Aztán később hittancsoportokba való becsatlakozás, ahol tudjuk egymás terheit hordozni. Ez nekünk szintén nagy erő, hogy nem csak magunkra vagyunk hagyva, hanem úgy, mint régen egy falun, hogy mindenki ismerte a másikat, és segítette ki, amivel tudta, akár azzal, hogy kifest egy lakást, vagy visznek egy ládaalmát, vagy egy komatálat. Ezek mind megtartó erők, és segítenek a mindennapokban.
Virág András, nagyon szépen köszönjük nektek ezt a beszélgetést. Köszönjük azt az őszintességet, amivel megosztottátok velünk a életeteket, az örömeiteket, a nehézségeiteket. Nagyon jó szempontokat kaphattunk ahhoz, hogy egy közösségben hogyan alakíthatja az életét az együttjáró pár, hogy mennyire nem jó, hogyha kétszemélyes alkalmat csinálnak egy közösségi foglalkozásból, és hogy bizony a közösségnek is van egy ilyen hatása, hogy könnyen előre összeadja a párokat. Jó volt hallani arról, hogy mennyi mindent kaphat az ember, amikor közösségben van együtt a párjával, tehát a közös munkán révén megtapasztalja, hogy milyen a másik a nehéz helyzetekbe, a közösségi beszélgetésekbe, az, hogy a másik hogyan meri magát felvállalni, hogy miket gondol. Nagyon jó eszközök ezek tényleg arra, hogy a másikat mélyen megismerhessük. sokat adott nekem az, amilyen erővel és amilyen fegyelemmel ti dolgoztatok a kapcsolatotokon, és amilyen tudatossággal vezettétek a közös életeteket. Ez is nagyon jó ötlet volt, hogy közös lelki atyához jártatok, és ez biztos, hogy rengeteget tud segíteni egy kapcsolatnak. Érdekes volt arról hallani, hogy bár korán megvolt az érzelmi bizonyosságotok, hogy a másik az igazi, tudtátok, hogy még várnotok kell, mire megnő a virág, ugye? És a gimnazistából tényleg már eladósorba kerül, és hogy ezt is, ezt a tényleg nagyon kemény nehézséget is ilyen jól fel lehetett oldani.
Azt a hasznos jó tanácsatokat is köszönjük, ami nagyon fontos lehet a mai fiatalok számára, hogy naplót vezettetek egymás, illetve a magatok érzéseiről, gondolatairól, amit aztán kicseréltetek egymással.
És nekem nagyon megrázó volt ezt hallani, ahogy András meséltél erről a nehéz konfliktusról, hogy az édesapai szeretet hogyan került ellentétbe a te szerelmeddel, hogy hát ez nagyon, nagyon kemény lehetett, és hogy hát azért rezgett a léc ott a szakításnál, úgyhogy veletek drukkoltam, hogy mégis kikerekedjen így valami a végére. És hogy nagyon szépen ábrázoltad azt, hogy az igazi jó döntés az olyan, ami békét hoz az ember szívébe, ami megnyugtat. Ez az, ami az igazi jó Istentől való döntés. És ez szép látni, hogy a jó Isten tényleg ezeken a nehézségeken keresztül is hogy vezet, ahogy mondtad, hogy a görbe utakon is egyenesen ír, hogy igazából talán pont ezzel a nehézséggel vált éretti a kapcsolatotok, meg a döntésetek a házasságra. És ahogy ezt te is mondtad, hogy így van, el kell jutni arra a pontra, amikor az ember maga meg kell, hogy hozza a döntéseit, nem dönthet más helyette, és még azt is fel kell vele vállalni, hogy esetleg másokat akaratlanul is te megbánt. Ez nagyon kemény lecke volt, köszönjük! Műsorunk a Sönstati Családmozgalom támogatásával készült, köszönjük a közelműködők segítségét!
Bármilyen kérdésetek, gondolatotok van, írjatok nekünk nyugodtan az egyhullamhosszon@ mariaradio.hu e-mail címre.
Ha szeretnétek rólunk többet megtudni a Sönstati Családmozgalomról, akkor keresétek föl a családmozgalom.hu weboldalt, ékezetek nélkül írva.
Az elhangzott adások pedig letölthetőek a következő honlapról, mariaradio.hu/egyhullamhosszon.
Virág, András, van még kedvetek egy pár könyvet ajánlani itt a végén?
Az egyik könyv, amit ajánlanák, az a Randi Kalauz a harmad kiadó gondozásában.
Egy másik nagyon értékes könyvnek a címe az Igazi szerelem.
És még ajánlanánk a szerelemről minden házaspárnak.
Köszönjük szépen.
És köszönöm.
Következőnek március 19-én találkozunk itt a Mária Rádióban, amikor is arról fogunk beszélgetni, hogy lehet tudni egy kapcsolatban, hogy ő-e az igazi.
Március 19-én vendégeink lesznek Palásti Anna és Balog Ákos.
Úgyhogy legyetek velünk akkor is egy hullámhosszon. Búcsúznak a műsorvezetők Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
Köszönjük a figyelmeteket!